és szólt az örökkévaló Mózesnek mondva, beszélj Izrael fiaihoz, hogy hozzanak nekem adományt minden férfiútól, akit szíve erre buzdít, fogadjátok el a nekem szóló adományt. 4. Mózes 20. második Mózes 25. első két versét idéztem. A Szentírásban található felsorolás 15 ajándékról szól, 15 fiatal ajándékról, amit a nép minden további nélkül össze is adott. A célja pedig természetesen Isten akaratából mindig is szent cél, vagyis a pusztai szentélynek az egépítése szóló adományokról beszél itt a Biblia. Pontosabban Mózesnek szól Isten, Isten szól a népnek, és a nép teljes pontossággal, sőt talán többet is, mint a későbbi templomépítéseknél összeadott, hogy megépülhessen a pusztai sátortemplom. Felmerül a kérdés, hogy honnét volt ennek a népnek, amelyik a pusztában volt, Egyiptomból kijövett, de még a célba nem érkezett be, honnét volt mindezeknek számára? Mindezek a birtokában. Honnét volt? A zsidó bölcsek természetesen mindig is okoskodtak, gondolkodtak a megoldáson. A midrásokban az szerepel, hogy hát volt nekik, hiszen amikor a tengeren átjöttek és üldözték az egyiptomi katonák, akkor amikor összecsapódott a tenger, meghaltak az egyiptomi üldözők, akkor csak várni kellett, és aztán szépen a tenger partjára kisodorta a áradás, a hullámzás, kisodorta az aranyat, ezüstöt, és mindenfélét, amit kellett. Tehát csak várni kellett, és ebből könnyen adtak, hiszen volt miből adni, és ez kicsit mosolyogtató a dolog, hiszen ha valaki egy kicsit is ismeri az embert, nem valószínű, hogy vár ott, ahol az élete forgott kockán, nem, ott, nem valószínű, hogy ott éppen várja azt, hogy mit lehetne ebből hasznot húzni, hiszen egy félelmetes sereg ment utána harci szekerekkel, kocsikkal, a fegyvertelen, gyakorlatlan nép után. Én úgy gondolom, hogy az ember üldözés esetében az üldöző szerepében van, akkor nem igazán van kedve még ott a várakozni és tapsolni, mi történt, hanem biztosan, hogy biztos hasznos a futás még tovább. Tehát számomra elképzelhetetlen mindez a vízből kisodródott aranyezüst és a többiek. Nem gondolom, hiszen a hadseregek is általában nem fegyvertárral mennek, mármint ajándék tárgyakkal mennek és kincsekkel, legfeljebb, hogyha valahol összeszedtek valamit, azt viszik haza a kincstárakba. A hadseregek se úgy mentek, hogy szép díszes ruhákkal, mindenféle anyagokkal, hanem a szükségeiknek és a harcos szükséges termékekkel, az ellátmányokkal mentek, amelyekkel később kellenek a katonaságnak valami oknál fogva. Tehát ez a midrás, ez a hagyomány, amit a zsidóság ugye egyszerű megoldásként mond, egy kicsit-kicsit kényes előttem, hiszen ez azért nem elképzelhető számomra. Azonban a kérdés mi is ott van, és nem akarok újabb midrást írni, újabb kitalációt, újabb kitalálást. Bár vannak keresztény midrások is, amikor túlmagyarázzuk a Bibliát, vagy a saját gondolataink, sőt vágyaink szerint is, próbálunk megmagyarázni akár új szövetségi részeket is. Próbáljuk nagyon reálisan átgondolni, mi is történt. Kijöttek az egyiptomi fogságból, ott vannak 40 éven keresztül a pusztában, és Isten szól ennek a pusztai vándorlásnak az egyik idején, hogy adjátok össze azt, ami kell a szentély építéshez. Tehát újra és újra felmerül a kérdés, honnét volt nekik. És azt hiszem, ugye úgy valahogy felejtjük azt átgondolni, hogy az idő azért elég hosszú volt itt a pusztában. Sőt, mondhatnám nagyon hosszú. Sőt, mondhatnám azt, hogy 40 év még a modern időszámításban is közel egy emberöltő, hiszen 45 évben mérték régebben egy emberöltőt, a generációk váltását, hiszen szinte egy emberöltőt voltak a pusztában. És úgy felmerültem a kérdés, szintén gondolkodva, hogy ez a 40 év alatt mit csináltak? Ültek és várták a sült halat? Ültek és várták az égből a sült galambot? És várták azt, hogy Isten majd mindenben szépen ott ellátja őket? Nekik csak mint egy hotelba, mint egy wellness szállóba szépen el vagyunk, jön a fűrj, a manna, mindenfélék jönnek, vizet kapunk. Tehát minden megvan nekünk, semmit, de semmit nem kell csinálni. Vajon így élt ez a választott nép akkor azon a 40 éven keresztül? Én nem gondolnám. Nem gondolnám, hiszen az emberek, hogyha különösen nagy tömegben vannak együtt, akkor valamivel elfoglaltságot kell keresni. Még egy gyerek csoport, és ha együtt van, akkor játékot ki kell találni, hogy ne úgy van, butaságot csináljanak. És az emberek is, amikor unatkoznak, nem tesznek semmit, akkor bizony sok egyéb rosszon is járhat a gondolatuk. Én úgy gondolom, hogy a pusztai vándorlásnak nem nagyon emlegetett része, hogy ott hasznos teendőket végeztek. A anyagi javaikban ott volt természetesen az a rész, amit az egyiptomi lakosság búcsúzóval adott nekik, ismerik a kimulás történetét, adott a zsidó népnek búcsúzóul, de úgy gondolom, hogy ez édes kevés volt ahhoz, hogy a 40 évet a pusztába eltöltsék gondtalanul, hiszen az aranyat nem lehet megenni, és az aranyjal nem lehet, vagy az ezüsttel, vagy a rézzel bármilyen ajándéktárgya, nem igen lehet sok mindent tenni, ha csak nem adom el, ha csak nem használom, nem fektetem be valamire, tehát valamit el kellett azzal tenni. Az emberi hiúság természetesen mindenképpen magába hordozza, hogy szeretünk kincseket tárolni, szeretünk mindenkinek valahol van minimum egy aranylánca, vagy valami, ami neki nagyon kedves, de azért, amikor bejön egy szűkös idő, amikor tényleg kenyérre kell, akkor bizony olcsó lesz az arany is, és hamar belet váltva akár a háborúk során, és mindenféle élelemre és egyébre, ami életmentő szükséglet volt. És a puszta azért nem arról szólt, hogy ott éppen legnagyobb komfort és kényelem volt, tehát valahogy biztos, hogy ebből a készletből is eladtak ajándékot, eladtak, cseréltek, adtak, vettek ezekkel, ki mennyit, ez egy külön titok, hiszen erre a Biblia nem érez szabad akarat kérdése, hogy mennyit koplalok, mennyit spórolok, és mennyi az, amit beváltok a saját kényelmemre, a saját élelmezésem, minőségek a javítására. Tehát itt van ez az időszak, és az időszak én úgy gondolom nem telt el munkanélkül, nem telt el gondolkodás nélkül, és ha bele gondolok, akkor ez a nép, amelyik jött, dolgozó nép volt, nagyon kemény munkát végzett Egyiptomba, és gyakorlatban tudom, hogyha valakinek szorgos, dolgos munkája volt, még akkor is, hogyha kényszerítették erre, akkor is nem tudja abba hagyni még nyugdíjas éveiben sem az aktivitását, még mindig valamit dolgozik, ha más nem, akkor a ház körül, de tesz-vesz, mert nem, a munkát nem lehet abba hagyni, igazából kivéve akkor, ha valaki nagyon önző és nagyon-nagyon kényelmes és lusta. Azonban ezt nem lehet minden ember elmondani, az emberben alapvetően ez a törvény bele van írva a férfiakba, hogy alkotni, változtatni, beszerezni, azt, ami a család szükséglete, és így gondolom, hogy a pusztában elindultak természetesen élelmet gyűjteni, természetesen a fegyverzetüket megcsinálták a férfiak, hogy tudjanak vadászni. Nem kell sok elképzelés, nem kell sok fantázia ahhoz, hogy egy aktív időszak volt a pusztában. Aktív, saját maga termelte meg, saját maga kénytelen volt kitalálni, hogy hogyan tegyen jobbá az életét és a családjának az életét, hiszen ha valaki szereti a családját, és ott elég nagy családok is vonultak, akkor bizony a férfinek mindig is a fejébe normális esetben ma is az jár, hogy tehetném jobbá, gazdagabbá, szebbé az utódaimnak az életét, sőt, hogy tudom az utódaim életét eleve megalapozni én, aki apaként, férfiként, felnőtt férfiként van lehetőségem, testi, lelki és szellemi erőm is van, hogy tudom előkészíteni a gyermekeimnek a jövőjét, és az ott a pusztában is igazából működhetett. Aztán a pusztában, amikor vonult a nép, úgy gondolom, hogy nem egy burokba vonult, vagy egy inkubátorban, hiszen akkor született népről van szó, hanem kapcsolatok voltak. Kapcsolatok voltak a külsőkkel. Tudva levőleg Mózesnek is volt kapcsolata, és be is nősült a midianitákba. Elvette cipórát feleségül, volt kapcsolat, volt egymásra tekintés, hiszen Mózes apósa nagyon-nagyon tudta, mi történik a választott néppel ott Egyiptomban, és nagyon-nagyon tudta Isten bizonságát, és annak idején persze természetesen az egymás szomszédai figyelték egymást. Egyrészt azért, hogy egymásról a jót átvegyék, másrészt volt egy bizonyos félelem is, hogy jön egy nép, és azt, ami az én területem, azt elveszi. Hiszen annak idején nem országhatárok voltak, hanem belakott területek voltak. Amennyi ember volt, és tudta azt a területet felügyelni, gondozni, abban mezőgazdaságot végezni, vagy legeltetni, bárminek nevezném a munkát, azt a területét úgymond birtokolta is, minden határok nélkül, és meg is védte természetesen az ő határait, ami elég rugalmasak voltak, hiszen ha több ember volt, abban a pillanatban kitágultak a határok, hiszen etetni, itatni kellett az állatokat, bizony be kellett szerezni sok mindent, és ha kellett, tovább ment, vándorolt, vagy bővült területeket bővített az a nép, amelyik azon a területen volt, és a puszta is gyakorlatilag így ennek a mozgalomnak a részese volt, mint ismerik József történetében, és azért csak mentek a karavánok, mentek a különböző népek, különböző szándékokkal, és ha Józsefet is eladták, megvették, az izmaeliták például, akkor abban a pillanatban nem kétséges az, hogy a választott nép a pusztai jelenléte alatt sok-sok kereskedővel találkozott, sok-sok átvonulóval, és mindenképpen kapcsolat volt a szomszédos népekkel, amelyek éppen ott voltak. Különböző kapcsolatok, különböző mértékek, és nem hiszem azt, hogy egy fel nem fegyverzett nép éppen rabolni indult a szomszéd népet, vagy elfoglalni. Amelyik népnek célja van, az nem foglalkozik azzal, hogy a szomszédot hogy lehetne bekebelezni, beépíteni, hiszen Isten az elrendelt akaratát is Izrael népének, a vele szövetséges népnek adta, és nem adta parancsba, már pedig olvasz be a környező népeket, gyarmatosíts, globalizálj, és így tovább. Tehát három helyről lehetett. Igazából a választott népnek vagyona, amivel tudott rendelkezni, egyrészt az egyiptomi örökség, amit kaptak az egyiptomi néptől, másrészt, amit önmaga termelt meg, önmaga kutatott föl, gyűjtött össze, vagy kézművesként csinált, illetve a harmadik az, amelyik a nomád és egyéb kereskedők, karavánok által cserekereskedelem útján beszerezhetett. Vagy a környező néptől ugyanilyen formából, tehát cserekereskedelem, megtermelés és ajándék. És mi is így vagyunk ezzel. Ha mi is ott vagyunk, kijöttünk az Egyiptomunkból, akkor bizony van ajándékunk Egyiptomból, hiszen mindaz, amit kaptunk, örökséget a múltunkból, a szocializálódásunkból, az iskolából és egyéb helyek, azok bizony később nagyon és nagyon szükséges kincseink azon az úton, amelyik úgy hívják, hogy hívő élet. A másik pedig ott van az a következő lépés, hogy a felnőtt embernek alapvető kötelessége az, hogy abban a helyen, ahol van, tanuljon, ismerje meg a helyi törvényeket, ismerje meg azokat a törvényszerűségeket, amit a természet ad, vagy maga a lehetőségeknek a törvényeit ismerje, hogy önmaga tudjon ott helyben, ha kell, legyökerezve ott élni, és kiválaszthatja azt a helyet az ő tulajdonságai, akár Egyiptomból hozott kincsei által is, bizony realizálódjanak, tudjon hasznos munkát végezni, olyan munkát végezni, és olyan eredményeket elérni, amivel a cserekereskedelme is részt vehet, vagyis a környező népekkel ki tudja cserélni a gondolatait, épp úgy, mint a terményeit, és ha jön egy kereskedő karaván, akkor azt, amit ő megtermelt, akár aranyra, ezüstre, vagy éppen a bőr anyagra, vagy a ruha anyagra, amit Isten előírt a 15 féle anyagból, ezt ott helyben meg tudta venni. Egyiptomból semmiképpen nem hozott ilyeneket, hiszen a vízben és ezen a vándorlás során egyrészt elavasodtak volna, elavultak volna, másrészt nem csak az történt volna, hanem egy vándorlás során a kezdetén nem gondolom, hogy bárki is úgy indul el egy hosszabb útra, hogy fölrakja a konyhaszekrényt és mindeneket magával magával visz, hiszen sose érne el valahova, csak nagyon lassan, egy rövid távra érkezne. A vándorló, a kivonuló nép, tehát nem nagy terhekkel jöhetett, az aranyat és az ezüstöt természetesen elbírta, de azért már ott a bőröket, kecskebőröket, egyebeket nem gondolnám, hogy magukkal hozták Egyiptomból, hiszen Egyiptomban eleve utálatos volt a pásztornép, és utálatos volt a maga kecske bőrnek is a léte, és nem gondolom, hogy ilyen terhekkel indult valaki el Egyiptomból. Nem gondolom, hogy a választott név nagy súlyokkal közlekedett 100 kamionnal, és nem tudom hány tervonattal, nem. Viszont a második menet, amelyik a pusztából megélése a dolgoknak, és a termelés, és a hasznos termésnek a begyűjtése, vagy maga a termék előállítása, az viszont idő kérdése, erre pedig volt ideje egyrészt a választott népnek ott a pusztában, harmadsorban pedig nem csak volt ideje és lehetősége, hanem a pusztát valahogy mi mindig úgy képzeljük el, mintha a Szaharába sétált volna az a közel 1,3 millió ember, pedig az a rész, amit pusztának hívnak a fordítás szerint, a pusztai vándorlás, ez nem azt jelenti, hogy csak homok, mező és sivatag, hanem bizony abban az időben még növényzettől kezdve minden volt, ami mássá tette, kies volt és nem kietlen volt a terület, vagyis növényzettel és állatvilággal ellátott. Tehát az élethez való feltételek megvan voltak, és nem csak olyan volt, amit elképzeltünk, hogy még fokozzuk a népnek a szenvedését valahogy a szavainkba. Bizony nem volt az olyan sivár és homokos és szaharai terület, hanem élhető terület volt. Ott bizony lehetett bizony sok mindent kitalálni, megismerni a növényeket, megismerni, mit lehet abból megenni, megismerni a növényeknek, a fáknak a száraiból, mit lehet alkotni. Tehát egyszerűen rá van készítve az ember, és akkor is rá volt készítve a választott nép, hogy önmaga termelje meg, és ne várja mindenképpen a manna-szerű égből lepottyanó javakat. Igen, ez a hívő embernek is kötelessége, hiszen amit hoztunk a világból, az érték. Amit Egyiptomból hoztunk, érték, ami a puszta, a mi életünk ezen a sivár vándorlási időnkben itt a földön, ott bizony Isten áldásai, a manna és a víz, a kenyér és a víz, és amit Isten az alapokat megadja, azontól mindent nekünk kell megtermelni. Nekünk kell élhetővé tenni a földet, nekünk kell megszenvedni, megdolgozni azért, amit elfogyasztunk, és ha többet akarunk még, akkor többet kell termelnünk, akkor többet kell tennünk, hogy tudjunk vásárolni vagy cserélni a szomszédos népektől, vagy az éppen érkező karavánoktól. A választott népek, tehát ez a három lehetősége volt. Ez a három lehetősége, és a mi életünkben is a három kötelesség van, hiszen folytatom a kötelesség és a lehetőségnek a azonosságát. Kötelesek vagyunk dolgozni, és nem várhatjuk, hogy majd az Úr mindent ad nekünk, majd mi most ebben a sanyarú világi útunkon itten hallelujázzunk el összesen, és semmi dolgunk nincsen, bizony sok dolgunk van, ha akarunk úgy élni, hogy még gazdagodjunk, és a templomot is építsük. Azt a templomot, ami harmadnapon felépült, azt a templomot, ami a Mesiás teste, ugyanilyen formában, Isten ma is szól, igenis, hoztál a világból talentumokat. Hoztál értékeket, aranyat és ezüstöt, bár ezek nem a megváltás és a dicsőségnek az eszközei, hanem hasznos dolgok, amik a tanulmányaid, amik a talentumaid, amiket beválthatsz, ami életszerű lehet, és ami az élethez elengedetlen feltétel, hogy te onnét a világból hozzá valamit, ne dobd el a világot magyarul. Amikor valaki megtér, valaki elindul azon az úton, ami hazafele vezet, az ígéretre, földjére, az örök életbe vezet, nem dobhatja el, sőt hasznosan kell, hogy használja a világból hozott értékeit, mert ebből sok minden olyan kell, a Krisztus testének, a Messiás testének az építéséhez, amit te örömmel adhatsz. Igen, hálaadással kell elfogadni azt, hogy mit kaptál a világba. Mit kaptál a szüleidtől, mit kaptál attól a közösségtől, ahol éltél, egy falu közösségtől, iskolai közösségtől, stb. A tanáraitól és a tanítóitól, akik más módon de tanítottak téged. Mit kaptál a világba? Ez mind-mind Isten szerinti módon használni kell méghozzá úgy, hogy ezzel is tartozol Istennek. Ezzel is tartozol, amikor megszólal, hogy építs magát a Messiás testét, akkor szíved szerint kell, hogy adjál. Nem úgy, hogy mi a világot szeretjük, és milyen okosak, gazdagok, stb., hanem a szíved szerint. És a szíved szerint adjon mindenki, ebben a Biblia versben benne van. Mi van a mi szívünkben? Mi van a mi szívünkben, amit kaptunk a világtól, az ócskaság, és dobjuk el, belemegyünk a szó szerinti Bibliának és az egyéb okoskodásnak a területére, és mindaz, ami tudomány és ami jó, azt elvetjük, kidobjuk, mert hát ez a világé. Igenis, a világban számtalan, és majdnem minden dolog pozitív lehet, Isten templomának, Krisztus testébe beépíthető, csak természetesen megtisztítva, megszentelve, és szívből adva, tehát szellemből adva, hogy tudom, hogy ez Istennek tetsző, tudom, hogy Istennek tetsző a tudásom, Istennek tetsző az, amit kaptam a világban, és alárendelem Isten akaratának, Krisztus uralmának úgy, hogy beépíthetővé teszem abba a templomba, ami nem más, mint a Messiás teste. Ugyanúgy, amikor dolgozik az ember, hiszen ez a dolga, ez a parancs Istentől származik, munkával kell keresni mindent, akkor is ott kell lenni a szívből adottság, hogy igen, én örülök annak, hogy megtudtam, rájöttem törvényekre, hogy mi hogy működik. És ezzel a törvényellel, a földi, fizikai, bármilyen jellegű törvényekkel meg tudtam keresni a kenyeremet, és nem kopott fel az állam, és Isten ajándékát elfogadtam, azonban hozzá tudtam tenni az emberi tevékenységemnek a gyümölcseit, és azért hálás lehetek, hogy van fizikumom, hogy van felismerésem, teszem azt egy asztalos a fának, a tulajdonságát ismeri, a másik ember a kavics és a zafír között meg tudja a különbséget állapítani, hiszen drága kövek is kellettek, hiszen a pusztában is ott voltak a drága kövek, kevesen tudják, hogy a Szahara mérhetetlen mennyiségű aranyat tartalmaz, nem bányásszák, hanem csak kiszedik a homokból. Még régebben nagyon nagy mennyiséget szedtek, és ebben a pusztában is bizonyára voltak olyan dolgok, amit észrevehetett valaki, ha volt tudása, különbségtevő ismerete, bizonyos össze lehetett szedni, gyűjtögetni sok mindent. Valóban tudunk-e ezért, hogy mi tudunk dolgosak lenni, és tudjuk használni az érzékeinket, a világból hozott tudásunkat, és magát az, hogy látóan, figyelemmel kísérik a világnak a dolgait, tudjuk-e a törvényeket, ami törvények ismerete mellett, bizony ügyes iparos lehetek, vagy ugyanaz ügyes számítógépszerelő, vagy ügyes bármelyik elméleti vagy fizikai munkát végző ember. Ügyes lehetek. Felismerem a gyerekeket, hogy mi a tanításunknak a lehetőség, és jó pedagógus leszek. Nem készen ad Isten mindent. Isten megadja az alapokat, és elvárja azt, hogy itt a pusztában, ezzel a pár évtizedben, amíg itt vagyunk, igenis neked kell a talentumait használni, azokat, amiket kaptál Istentől, tudást, ismeretet, ezt mind gyakorlati módon használni, kiegészítve a világból hozott tudásokkal, ismerettel, és minden olyannal, amit akár génnek is nevezhetünk, a szülőktől, az ősöktől kapott tapasztalatokat bizony be kell építenünk a mindennapokba, és méghozzá háladással, hiszen itt a felszólítás arról szól, szívből adjanak annyit, ami szívből adnak. Én úgy gondolom, hogy ennek a két esetnél azonban sokszor bennünk is hiányzik, hogy nem igazán akarunk mi adni, hiszen a szívünk szerint megtartanánk az aranyat, hát ez a mi dicsőségünk, megtartanánk az ezüstöt, hiszen az a mi mindent megváltó bankbetétünk, vagy akármi, ami a mi biztonságunkat adja, megvált a szegénységtől, vagy bármitől. Mi szívesen spejzolnánk be ezeket, és nagyon-nagyon nem akarjuk mi szívből azt adni, ami a világból kaptunk, a tudásunkat, az ismereteinket, mindent, amit az Egyiptomba kaptunk, és nagyon nem akarjuk azt, amit mi megtermeltünk, odaadni ajándékként, abból ajándékot adni másoknak a templom építésére, Krisztus testének az építésére. Pedig mind a kettőért, az egyiptomi gazdagságért épp úgy, mint a kezünk és a gondolataink, elméleti munkánk által szerzett javainkért, egyedül Istennek adhatunk hálát. Tudunk-e úgy gondolkodni, hogy az a tudás, amit én megszereztem, az az ügyesség, amit tudok használni szerelőként vagy mérnökként, azt én nem úgy kaptam, hogy én kaptam magamtól vagy emberektől, hanem Istentől kaptam magamat is, és magammal együtt mindazt a lehetőséget, hogy élni és jól én tudjak. Van-e háladás a szívünkbe egy szóval? Van-e háladás azért, hogy dolgozhatok, és a munkámnak van gyümölcse, és ebből a gyümölcsből tudok-e én Istennek a céljaira a templom építésre adni? És megvannak-e a kapcsolataink a külvilággal, amikor tényleg figyeljük a világot, és figyeljük a külvilágot, hiszen ott is van érték, és azért is meg lehet dolgozni, és azt is lehet kicserélni egymással a értékeket, hiszen nekünk is szükségünk van sok minden olyanra, amit a környezetünk hordoz, birtokol. Ezt is át tudjuk-e venni, hogy jaj, de jó, hogy a szomszédtól megtanultam valami receptet, valami szakmának, valami fortéját, jaj, de jó, és segítek neki oda-vissza, és kicseréljük az ismeretünket, tudásunkat, hiszen ő is Istentől kapta a gondolatát, a testét, és mindent olyat, amit ő használ. A világi ember is tudja ennek a világnak a dolgát törvényesen, szépen építeni, és ami nem mindent ismerünk, nem tökéletesek vagyunk, de ki tudjuk-e egymással cserélni, eszmét cserélni, és nem eszméről beszélek, hanem tudásról, oda tudjuk-e adni. Isten tehát, amikor azt mondja, hogy építsük a templomot, amikor mondotta annak idején a pusztai szentély építésekor, ugyanezt a hármat kéri tőlünk. Ugyanezt a hármat a szíve szerint. És a szív szerinti adást Isten szereti, ha szívvel és örömmel adjuk, hogy igen, amit a világból hozom, azt kéri Isten. Azt, amit tanultál az egyetemen, vagy a szakmunkásképzőben, vagy a szomszéd bácsitól, azt úgy, ahogy van, Isten kéri, hogy hálaadással adjál belőle a templom építésére. Nem kér mindent, csak azt, hogy mutasd meg a hálaadásodat. Építsél templomot, ahol tudsz hálát adni. És ugyanígy, amikor Isten kéri a következőt, ami ott van a pusztában megtermelt, a világéletükben megtermelt javainkat, igen, kéri, nem azt kéri, hogy te remete legyél, és nem azt kéri, hogy add el a házadat, és adod a valami egyháznak, azt kéri, hogy legyen benned hálaadás, mert a templom az hálaadással épül. Az az áldozat, amit a templom építés, az hála áldozat. És amikor tényleg valahonnél tényleg kapunk, és vásárolunk, és fizetünk érte a saját magunk tudásával, kezeinkkel, hogy másolét nyerjünk valamit, akkor tudunk-e felkiáltani, hogy jaj, de jó, hogy megtudtam, jaj, de jó, hogy szólt az ige onnét, ahonnét, és nem házon belül, hanem messzire jött az ige, és köszönöm Istenem, leteszem eléd. Van az a három, az ajándék, a munka, és a cserekereskedelem, a megvásárlási cseréje, ez mind a három bizony Istené. Istennek kell, hogy ezekből hálát adjunk. Igen, építs templomot. Ha nem építesz, akkor természetesen tiéd az, amit a világból hoztál, mint a pocok, az összes termékedet úgy, ahogy van. Megeheted, elgyűjtheted, ott fekhetsz a üreg fölött, hogy el ne vigye valaki, és bizony összekeverhetsz mindent a szomszédoktól ellopott ismeretekkel, vagy vásárolsz oda-vissza, ez kell nekem, azzal fizetek. Nem a templomot építed, önmagad építése. Isten pedig azt mondja, építsd önmagadat, magad legyél templom, de ennek egyetlen feltétele, minden dolgod hálaadással történjen. Minden dolgod, a világból hozott egyiptomi kincseid, hálaadással éljed meg, tiéd, de add oda Istennek azt a részét, amely templomépítő, amely Krisztus testének az építője, amelyikben benne van a hálaadás, az öröm, hogy köszönöm, hogy kaptam. És a kezed munkája, vagy a gondolataidnak a terménye, gyümölcsei, ki mit dolgozik, abban a pusztában van, annak is mindig legyen ott a következménye. Köszönöm, ha Isten szól, és szükséges, akár az anyagi, akár a tudásbeli, bármilyen töbletem, bármi, amit én tehettem ebben a világban, ami a mindennapi életemnek a produktuma, ha Isten kér ebből, akkor adok-e? Mert ha nem adok, nem épül Krisztus teste általad. Mert Isten szereti a jó kedvű alkalmazkozót, de abban a pillanatban tudnom is, hogy kell, hogy ennek mi a következménye, még jobban meg fog áldani. Még jobban meg fogja, kinyitja az ő igéjét, és igazából még több háladás van, hiszen ez a templomépítés ma már nem csak a pusztai sátortemplom, hanem maga a messiás teste folyamatos építkezése. Te azért kaptál a világból talentumokat, amit kaptál az egyiptomoktól, aranyat, ezestet és egyebeket, meg azért kaptál lehetőséget dolgozni, hogy Krisztus teste épüljön, miközben te boldogan, örömtelen, megégedettséggel éljél, hogy valóban látható legyen rajtad a Szent Szellem gyümölcsei. És azért van közvetlen kapcsolatod, és kell, hogy legyen közvetlen kapcsolatod másokkal, hogy cserélhess véleményeket, cserélhess bizonyságokat, cserélhess látásokat azokkal, aki a szomszédod. Hiszen szükség van egymásra, nagyon szükség van egymásra, még a világi emberekre is szükség van, hiszen tőlük is tanulhatunk, ha más nem, akkor a jó és a rossznak a viszonyát, hogy fölismerhessük az utunkon. Építjük-e a messiás testét. Ha nem használod azt, amit a világba kaptál, akkor bizony nem szívből építeszte valamit, vallást, egyházat. Ha amit megtermeltél, abból nem adod a Istennek hálaadással oda a részed, hiszen tőle kaptad azt is. Tőled kaptad a területet, a kezedet, az egészségedet, azt, amivel dolgozol, azt, amit teszel, azt mind Isten engedte meg neked, és tette lehetővé. Ha abból nem az, akkor valami baj van a templom építéseddel. Akkor te mást építesz, te akkor várost építesz, úgy, mint az egyiptomiak. És hogyha nem tudok a másik emberrel véleményt cserélni, megosztani a bizonságot, az igei látás és sok mindent, akkor nem építkezel. Akkor magad szemlélete, magad teológiá, dogmája szerint mész előre, és nem épül a templom. Isten pedig azt akarja, a messiás teste épüljön. Ezzel a három tényezővel. Isten megengedi, minden a tiéd, minden a tiéd, amit hoztál a világba, amit megtermeltél, amit ki tudsz cserélni másokkal, az is a tiéd. De mindenből kéri a visszaigazolást, hogy Istenem, ez mind a tiéd, és minden, amit kaptam, ez csak ajándék. És aki ajándéknak véli a tudását, ismeretét a világból, aki ajándéknak véli, és tudja be azt, amit az életében megtapasztalt, hogy tud dolgozni, vannak ötletei, erős a köze, és ki mit kapott, az bizony háladással kell, hogy Istenet legyen. Szívbéli háladással, hogy köszönöm Istenem, ennyi idősen, vagy ilyen fizikummal miket tudok tenni. És ha nem fizikummal, akkor az eszemmel, és ha nem az eszemmel, a kettővel együtt. Mindenki tudja, mit kapott Istentől, hiszen mindent Istentől kaptunk. És Isten nem azt mondja, hogy te most építs valamit úgy magadnak, építsz egy közösséget magadnak, építsz egy templomot magadnak, hanem építs nekem a templomot. Építs fel önmagadat is, hogy használd a világból kapott ismereteidet, kapj az egyiptomi kincseidet, használd az összes tapasztalatodat, amit saját magad kell megtapasztalni, a pusztába dolgozni kell. A pusztába nem csak ötletek kellenek, hanem gondolatok, és a gondolatok a törvényel kapcsolatosak, a fizikai, biológiai, sok minden törvényel kapcsolatos, ami Istentől valók. És ezeket is használni kell, és használni kell mindazt, amit mástól kapunk áldásként, hogy áldással fizethessünk neki, és amikor áldás mind a kettő, abban a pillanatban oda tudjam tenni Istenhez, hogy köszönöm Istenem. Köszönöm a szomszédomat, köszönöm, hogy általa valamit kaptam. Isten mind a három kincses tárunkat nekünk adta, de kéri benne a jogcímet, hogy ez mind a tied. Hiszen a mi életünkben ez a három építkezési eszköz, ez a három építkezési rész tőlünk nem jött volna létre. Ha Isten nem áldott volna meg, akkor mi még akár ilyen ősemberi szinten botorkálhatnánk ezen a sárgolyon. Nem, hanem Isten adott lehetőséget, hogy még jobban áldjad őt, még többet tudjál dolgozni és örülni a kezed munkájának, még többet tudjál, tanuljál a törvényekből. Igen, a világban sok törvényt meg lehet tanulni, ami Istennek a törvénye. Igen, akár az ipar, akár a mezőgazdaság, bármi, az onnét van. Ezek mind törvényre épültek, és oda tudom-e tenni. Köszönöm Istenem, hogy tudom. Köszönöm, hogy megtanultam. Köszönöm, hogy volt tanítómesterem. Köszönöm, hogy kicserélhettem. Adjuk tehát oda Istennek ezt a hármat. És ha igazán Isten népéhez tartozol, akkor nem kérdés, hogy odaadod-e, hanem sokszor feszíti az embert, hogy Uram, köszönöm neked a világban azt a dolgot, amit kaptam, hogy jól tudom használni. Köszönöm, hogy megengedted azt, hogy a pusztai úton, hívő életem során nem csak fent tudtam tartani magamat, hanem a gyermekeimnek tudtam indító tőkét adni a kezébe, és megelégedettséggel éltem. És tudom azt, hogy köszönettel tartozom a szomszédokért, azért, mert még a világból is tudok kincseket cserélni, ami szentek előtted. A templomban méltó kincsek, hiszen amit a világból hoztál, ha megtisztul, a templomba való, hiszen ha valamit megtermelsz, és Istennek hálát adva, Istennek adod a részt, akkor az megszentelődik, és megszentelődik még az is, amit mástól kapsz, és másnak adsz, hiszen az is a templomnak az építő köve, építő része, eszköze, eszközének az anyaga lehet. Isten elkér mindent. Nem visszakér, elkér. Elkéri a te szívedet, a hálaadó szívedet, és az engedelmes szívet is. És Isten szeretné és akarja, hogy te mindig hálaadással élj. És a te örömöd, hálaadásod, sőt boldogságod attól függ, hogy valóban szívből használod, templomépítéssel részt adsz oda Isten hajlékának, Krisztus testének az építésére. Mert csak így tud megáldani Isten, így tud köztünk lakni, így tud téged magához hívni, és így folytathatódik tovább a hálaadás, a bűnbocsánat kegyelem és az ígéretek beteljesedése. Minden Istené, a mindenből kér hálaadó áldozatot valamennyünktől.